Szentkereszti László sebészorvossal beszélgetek, ezúttal a földi élet végéről, a halálról és a betegségről. De jól van ez így? Az orvosokkal nem inkább az egészségről, az életről kellene beszélgetni?
Igen, az életről és az egészségről, és a gyógyulásokról, de ezek a helyzetek egyben lehetőségek is, hogy szembenézünk az életünk valóságával. Minden betegség alkalom arra, hogy azzal szembenézünk, hogy vajon tényleg azt éljük, ami igazán értékes és ami tartós, vagy tévúton járunk. A betegség kapcsán rengeteg kérdés felvetül. Egyáltalán ugye jó kérdések vannak, meg rossz kérdések. A rossz kérdések ezek, hogy miért? Miért engedi meg Isten? Miért sújt a sors ezzel a betegséggel? Miért kell nekem ezt végig szenvedni? Mi az értelme? És vannak jobb kérdések, amik előre vezetnek. Ezek a rossz kérdések nem, ezek csak lenyomnak és tévútra visznek. A jó kérdések azok inkább azok, hogy hogyan vezet ez a betegség tovább? Mire tanít meg? Hogyan tudom megtalálni a helyemet, a tevékenységemet ezen korlátok között? Hogyan szeret most az Isten? Hogyan szeretem én így az Isten? Tudom-e most így szeretni? Most mit lépek? Ezek a jó kérdések.
Mire taníthat egy betegség?
Például arra, hogy a fogyasztói szemlélettel, meg a hedonista szemlélettel egy kicsit alább adjak, hogy a testem azért van, hogy kiszolgáljon, hogy örömöm legyen, hogy élvezeteim legyenek, hogy meg tudjam csinálni mindazt, amit én akarok. Ez a testnek a kihasználása. Egy betegség szembesít azzal, hogy nem csinálja meg mindazt a test, amit én akarok. Tehát másként kellene viszonyulnom hozzá. Ez a más viszonyulás, ez az, hogy nem eszközöm a testem, hanem ebben gyönyörű a keresztény tanítás, hogy kaptam egy testet, ami átlelkesült a születésem előtt, a teremtésemtől kezdve. Egy átlelkesült testet kapok, aminek olyan értéke van, hogy az Isten lelket adott bele, mert olyan értékesnek találta. Akkor nekem is olyan értékesnek kéne találni a testemet, és nem kihasználni, hanem megtanulni benne élni. Hiszen olyan értékes a testünk is, hogy a föltámadáskor ott lesz velünk. Nem lehet külön választani. Az a dualista szemlélet, hogy test és lélek, az teljesen torz dolog. Egy az ember. Csak ezt nem vesszük észre sokáig, csak akkor, amikor a betegség szólít, hogy na most nem úgy működik minden, ahogy én akarom. És hát az is benne van ebben, hogy megtapasztalom a korlátaimat, hogy nem tudom végtelenségig kihasználni a testemet, munkára fogni, hajszolni, éjszakáztatni, pihenést megvonni tőle, hanem egyszer csak megjelennek a korlátaim. Csak ezek éppen ahhoz szoktam hasonlítani, mint amikor karámban van egy ló, és akkor teheti azt, hogy állandóan a karám falának megy, mert ő ki akar menni, és ott az egész hatalmas nagy mezőn akar kóborolni, rohangászni. De megteheti azt is, hogy megfordul, és kiderül, hogy azért óriási hely van a karámba. Ott is mit lehet ficánkolni, lehet ugrálni, lehet élvezni a napsütést, és jót lehet legelni. Ugyanígy vagyunk mi is a korlátainkkal, hogy sokszor neki megyünk, és ezen akadunk fönn, hogy ez a korlát most leszűkíti az életteremet. De lehet, hogy éppen irányít, hogy ne arra menjek, hanem egy más irányba, ahol igazán megtalálom az életemet. Mert ezek a korlátok vezetnek is, meg is tartanak.
A testünk tisztelete az egyrészt lehet az, hogy nem hajtom túl magam, pihenek eleget, megfelelően táplálkozom, ugyanakkor talán az is kérdés, hogy mennyire vihetem túlzásba a testkultuszt, hogy izmosabb legyek, hogy dupla maratont fussak. Tehát van egy ilyen iránya is talán annak, amikor azt hiszem, hogy nagyon jót teszek magammal, meg a testemmel, de nem biztos.
Egészen biztos, hogy nem. A testünket és minden belső adottságunkat azért kapjuk, hogy az bennünket valamerre vezessen. Hogyha én ezt felül akarom írni, és mindenáron más akarok lenni, ez azt jelenti, hogy nem fogadtam el önmagam. Ez azt jelenti, hogy ez ellen tiltakozok. És az, hogy én eszközként kezelem, ki akarom használni. Testemnek az adottságai és a lehetőségei ugyanúgy egy útra vezetnek rá, ami tovább vezet. Gyerekkori példa, 16 éves koromban elmentünk a barátainkkal egy faiskolába kapálni, kapircsolni. Az előre hajlott állapotban, egy kis rövid kapával kellett a palántákat kapálni. 2 nap múlva tudtam, hogy az életem nem mezőgazdasági munkában fog telni, mert egyszerűen azt nem bírtam. Tehát ezek a testi adottságaink vezetnek bennünket tovább, hogy utána merre menjünk. És nem rosszak, és hogyha ezt durván felül akarjuk írni, most akár plasztikai műtétekkel, vagy bármivel, testépítéssel, akkor elmegyünk az életünk mellett.
Amikor betegekkel találkozol, nyilván nem olyan esetben, amikor csak egy szemölcsöt akar levetetni, de amikor komolyabb műtét előtt áll, akkor megosztják veled a félelmeiket, hogy mi lesz, hogyha a műtétnek rossz kimenetele lesz, és ő már nem megmenthető? Magyarul mernek-e beszélni a halálfélelemről?
Nem csak, hogy mernek, hanem én magam hozom fel egy csomó esetben.
Szentkereszti László sebészorvos.
Például minden esetben, hogyha súlyos, daganatos betegségnek a műtétje előtt állunk, akkor tudom, hogy a betegek automatikusan először tiltakoznak, tagadják a betegségüket, aztán letargiába esnek, és hosszú folyamat, amíg elfogadják. Én ebben úgy segítek, hogy ezt előre megbeszéljük nyíltan. Az az első kikötésem, hogy csak akkor foglalkozom a betegséggel, hogyha arról nyíltan beszélhetünk. És akkor így minden terítékre kerül az, hogy ennyi esélye van, hogy meggyógyuljon, és akkor ebből egy olyan élet lehet, ami több, mint ami eddig volt, mert ennek a betegségnek vannak előnyei is, de elmondom azt is, hogy bizony ez meg is rövidítheti az életet, és ezzel is szembe kell nézni, hogy rendezni kell a családi körülményeinket, a hitünkkel kapcsolatos dolgokat, hogy szembenézünk a halállal is, vagy azzal, hogy rövidebb lesz az élet. És ez sem veszteség, hanem lehet nyereség abból a szempontból, hogy most jobban tud koncentrálni arra, ami igazán fontos. A családi kapcsolatok, az örömteli pillanatok, az értékek az életben, a személyiségnek az értékei, a hitnek a újra fölfedezése vagy elmélyítése, ezek mind nyereségek. És valóban ezt is tapasztalom, hogy akik átmennek egy ilyen daganatos betegség kezelésén, és megsuhintja őket a halálnak a szele, azok más minőségű életet élnek utána. Jobban figyelnek a kapcsolataikra, értékesebb életet élnek, jobban odafigyelnek, hogy a pillanatot megéljék és kihasználják jó értelemben, értékszempontból.
Az ilyen beszélgetések során másképp reagálnak a hívő emberek, mint akiknek nincsen Isten kapcsolatuk?
Igen. Meg szoktam kérdezni a betegeimet, hogy hisznek-e Istenben, és hogy beszélhetünk-e erről is. És nagyon kevés visszautasítást kapok. Tehát valahol a legmélyén az emberekben ott van az a vágy a hitre, és ott van egy valamilyen szintű tapasztalat, hogy valami felsőbb hatalom, Isten, aki rendezi az életet és a világ dolgait, az van. Tehát nagyon kevés az igazán hitetlen. Akkor csak annyit mondok, hogy azért imádkozhatok-e érte. Ezt általában nem szokták visszautasítani. Akinek viszont hite van, akkor azt megmondom, hogy ez segít a gyógyulásban, és segít abban, hogy ezeken a nehéz órákon, napokon, hónapokon át tudjon lendülni. Tehát élje meg a hitét mélyebben, keresse meg a lelkészét, papot, szentségeket vegye föl, ha katolikus, kérje meg a családot, hogy imádkozzon érte, ő maga is imádkozzon gyógyulásért, kérje meg a közösségét, hogy imádkozzon érte, és ez is a tapasztalatom, a pozitív tapasztalat a betegség kapcsán, hogy a családi kötelékek és a társadalmi nagyobb közösséghez való kötelékek erősödnek, és ez egy óriási pozitívum.
Nagyon sok keresztény orvos van, de talán nincsen sok, aki szóba is akarná hozni, vagy szóba is hozná a betegségnek, meg a gyógyulásnak ezt a dimenzióját.
Az orvosi eskünk arra kötelez, hogy mindazt, ami a gyógyuláshoz segít, azt vegyük igénybe. Ezért például Amerikában már a legtermészetesebb, hogy a spiritualitás az orvosi egyetemeken tantárgy, vagy nagyon sok egyetemen tantárgy, mert ez hozzásegíti a betegeket a gyógyuláshoz. Erre tudományos munkák ezrei vannak ma már, ami ezt igazolja, és ezért én is bátran ezt használom. Az elmúlt rendszerben nem volt szabad semmiről beszélni, ami hittel kapcsolatos a betegekkel, ez az etikai kódexbe volt rögzítve. Ma ez nincsen, tehát lehet nyugodtan.
Hogyha olyan esettel találkozol, olyan beteggel találkozol, aki menthetetlen, megmondod neki?
Meg. Soha egyetlen egy beteg elől nem titkoltam el, hogy mi a betegsége, és milyen kilátások vannak. Már amennyire az ember meg tudja mondani a kilátásokat, mert úgy gondolom, és így is tapasztalom, hogy ahhoz, hogy fölkészüljön az élete végére, ahhoz tudnia kell. Amúgy is érzi belül mindenki, de igenis joga van tudni, és joga van a lehetőséget megkapni, hogy erre föl is készüljön. Ezért mindig őszintén megmondom, hogy mi a betegség és mi a kilátás, és azt tapasztalom, hogy így könnyebben tudnak szembenézni a valósággal, elfogadni azt, hogy ennyi idejük van, és fölkészülni a halálra. A fölkészülés itt nagyon fontos, hogy nem csak egyedül, hanem ebben segítséget is kell adni. Tehát az, hogy valakinek a fejéhez vágják, és utána magára adják, az úgy nem jó. Még az is jobb, mintha letagadnák. De az, hogy segítséget is adni. És akkor itt az ember szán rá időt, hogy le lehessen ülni, átbeszélni, elindítani ezen az úton, rábízni más szakemberre, segíteni, hogy ezt a környezetével is meg tudja beszélni, biztatni, hogy vonja be a családját, élje meg a hitét ebben is, és ne magára hagyatva legyen. Ez viszont nagyon fontos.
Ha már a környezetnél tartunk, a betegember hozzátartozói számára gyakran, hát mondjuk ki őszintén, teher egy súlyos beteg gondozása, ápolása. Néha alig tudják megoldani, hogy valaki ott legyen mellette. Hogyan tapasztalhatják meg mégis azokat a kincseket vagy pozitívumokat, ami még egy ilyen súlyos helyzetből is kiszűrhető, ahogy a beszélgetésünk elején mondtad?
Hát úgy, hogyha van mellettük olyan segítség, aki ebben támasz nekik, hogy ne csak a negatívumot lássák meg, hanem például egy menthetetlen beteg, vagy egy haldokló betegnél, ha azt az ember elmondja, hogy nézzék, ez a életnek az egyik legnehezebb időszaka, azzal, hogy most ott vannak mellette, hogy szeretettel veszik körül, ezzel a legtöbbet tudják adni. Ezzel azt tudják neki megadni, hogy ő maga fölkészülhessen, és elfogadja a halálát, és eljusson odáig, hogy ezt hitben és szeretetben meg tudja élni. És hogyha ezt tudják, hogy ez milyen fontos, akkor odaállnak mellé. Sokkal nehezebb az, amikor hosszú ideig tartó ápolás kell. Ez azért nagyon nehéz, mert ebben, akik ápolást vállalnak, azok is jó részt tönkre mennek egészségileg. Tehát itt meg azt a támogatást próbálom megadni, ha erre alkalom van, hogy fontos, hogy a másikat ápolja, de elsősorban a saját egészségéért felelős, hogy ne pusztítsa el önmagát ebben, hanem vegyen igénybe más segítséget, és csak addig menjen el, ameddig nem önpusztító. Mert az nem szeretet, hogy közben önmagát pusztítja. És ezt nehéz megértetni sokakkal, pláne hogyha a szülők ápolásáról, gondozásáról van szó, mert akkor a társadalmi nyomás és elvárás is benne van, hogy ezt meg kell tenni a szüleimért, csak nem minden áron.
Néha foggal körömmel ragaszkodunk itt a földi élethez, a saját magunkéhoz is, meg a szeretteinkéhez is, és azt várjuk az orvostól, hogy még akkor is, amikor már sok értelme nincs, de még azért próbálja meg azt a műtétet, azt a beavatkozást, mintha nem az örök élet távlatából néznénk az egész életet.
Szép példát tudok erre mondani, amikor már a daganat annyira szétterjedt a hasban, hogy nem volt értelme újabb műtétet csinálni, mert semmivel se lehetett volna meghosszabbítani az életet, és akkor le tudtunk ülni a beteggel és a hozzátartozójával együtt, és átbeszéltük, hogy ennek nem sok értelme van, ha ragaszkodnak hozzá, meg lehet csinálni, de nem nyerünk semmit, és akkor meg tudtuk beszélni, hogy akkor hazamegy a kórházból. otthon halljon meg, családi környezetben. És valóban ez volt, hogy egy néhány napot még otthon volt, az egész család körülötte volt, és tényleg ez az igazi, szép, szerető környezetben való utolsó pár nap, azt hiszem, hogy ezzel tettünk a legjobbat az ő számára, és az egész család számára is. Azt hozzá kell tenni, hogy előtte hosszú küzdelmet folytatott a hozzátartozó, hogy el tudja fogadni azt, hogy meghal a házastársa, és hogy el is tudja engedni. És ehhez egy nagy álom segítette hozzá, hogy meg tudja élni azt, hogy elengedje a társát. Ez nagyon érdekes, hogy ez a úgynevezett nagy álom, amit utána együtt értelmeztünk, ez volt a fordulópont, ahonnan el tudta engedni a házastársát. És utána szeretetben ott tudott vele lenni, de úgy, hogy elengedte, a Jóisten kezébe elengedte.
Egy szó szerint vett álom volt, és ez az Isten segítsége lehetett az ő számára?
Igen, ezt nevezzük nagy álomnak. Azt álmodta, hogy egy szakadék szélén van, és tartja kezével a házastársát, aki lóg a szakadékba, és azt élte meg, hogy a Jóisten kéri, hogy engedje el, mert ő megtartja. És ezt tudta utána átfordítani az ő saját életére.
A mentált elvégezted.
Egyszerűen csak hívást éreztem rá, hogy azt elvégezzem. Nem is emlékszem, hogy honnan hallottam erről a lehetőségről, de egészen biztos indítást éreztem arra, hogy ezt csináljam meg. Nem tudtam igazán, mire jelentkezek, és aztán menet közben jöttem rá, hogy ez mennyire illik az én munkámba, és innentől kezdve sokkal mélyebbre tudtam menni a betegekkel a beszélgetésekben, sokkal célzottabban és tudatosabban tudtam kommunikálni velük. Időnként ilyen segítő beszélgetést is folytattam, meg folytatok betegekkel, amikből hihetetlen dolgok jönnek ki, amikhez másként nem jutottam volna. Például volt olyan, hogy egy beteg nagyon rossz állapotban volt, az epehólyagja gyulladt volt, állandóan görcsölt, nem bírt enni, és meg kellett operálni, és mondtam, hogy muszáj lépni, mert tönkre megy. Nincs más megoldás. És valami olyan páni félelem volt benne az altatással kapcsolatban, hogy mondom, ezt ilyet még nem is láttam. És akkor felajánlottam neki, hogy beszélgessünk, és akkor egy ilyen segítő beszélgetésben derült ki, hogy ő neki van valami olyan dolog, ami nyomja az ő lelkiismeretét, hogy attól fél, hogyha véletlenül meghal, valamilyen kis felekezethez tartozott, akkor ő a pokolra jut. És akkor ezt úgy elő tudtuk hozni, meg tudta fogalmazni, és akkor tudtunk erről nyíltan beszélni, hogy jó, akkor egyezünk meg abba, hogy ezt a dolgot lerendezi, helyére teszi a dolgokat, és utána jelentkezzen. És valóban meg is tette, és teljesen elmúlt a félelme az altatástól és a műtéttől, meg is operálta, meg is gyógyult. Tehát, hogyha ezt nem tudjuk kibeszélni, nem tudjuk ezt felszínre hozni, akkor belehalt volna, úgy szép lassan elfogyott volna. Úgyhogy például ez egy ilyen segítő beszélgetés.
Hála Istennek, hallgatóink jó része nem beteg, nem idős, olyan közelinek nem érzi a halált, de talán az ő számukra is a halottak napja elgondolkodtató lehet, hogy hogyan tudunk más szemszögből ránézni az életünkbe, és az talán minden életkorban érdemes.
Igen, az életünk az nem csak földi valóság, hanem megkezdtük az örök életünket, és jó, hogyha újra és újra felidézzük, hogy nem csak itt a földön van létünk, hanem az örök életre készülünk, és az egészségünk ugyanúgy, mint az egész életünk a Jóisten kezében van, és ha tudunk tovább látni, mint a saját életünk földi határa, akkor tudunk olyan értékekre figyelni, és olyan mentalitással elfogadni az életnek a dolgait, ami utána tényleg segít akkor, amikor közel kerülünk betegséghez, vagy közel kerülünk a halálunkhoz, vagy mások halálát tudjuk másként szemlélni. Nem úgy, mint tragédiát, nem úgy, mint veszteséget, hanem igen, a mi részünkre veszteség is, de ugyanakkor nyereség, hogy ő az örök életre jutott oda, ahova mi is tartunk. Ez nem veszteség, hanem ez az életnek a legnagyobb nyeresége és valósága.
akkor az a mondás, hogy ha egészség van, minden van, akkor az azért fölülvizsgálatra szorul.
Igen, a mai világban van egy ilyen új mammon, az az egészség, hogy azért mindent megtenni, és ez a legfontosabb. Nem ez a legfontosabb. Maga az élet és az életnek a helyes megélése az a legfontosabb. Hogy aztán ehhez kapunk-e egészséget, és meddig van egészségünk, az úgyis csak időkérdése, és előbb-utóbb azért jönnek betegségek, de eltévesztjük a célt, hogyha az egészség a cél.
Nyilván a Jóisten a betegeknek is segít, a hozzátartozóknak is segít, de te orvosként hogyan tapasztalod, hogy a műtétek során, különösen az ilyen nehéz helyzetek során, hogyan van veled az Isten?
Azt élem meg újra és újra, hogy az én tevékenységem az segítés, de rajtam keresztül a Jóisten érinti meg a betegeket. A gyógyulás sem az én érdemem, hanem én csak a feltételeket teremtem meg, a természet az meggyógyítja, illetve hát időnként a Jóisten átlép, és meg tud érinteni úgy embereket, és meg tud úgy gyógyítani, amire az ember nem is számítana. Ezek kis csodák az életemben, amik nagyon fontosak.
Szoktál műtét előtt, után, közben imádkozni?
Igen, általában a bemosakodás ideje az, ami arra szánok, hogy magam is bemosakszom lelkileg is, hogy kérem a Jóisten segítségét, jelenlétét, és akkor úgy kezdem el a műtétet, és ha nagyon nehéz helyzetbe kerülök, akkor újra csak imádkozom is, miközben dolgozok, és az a kettő nem zavarja egymást, hanem inkább segíti. A műtét után pedig hálát adok, és rábízom a gyógyulást a Jóistenre. Nagyon fontos azt megélnem, hogy nem engedett eddig 35 év alatt a Jóisten olyan helyzetbe, amiből ne tudtam volna kijönni, amit ne tudtam volna megoldani, mert ő velem van. És ezt nem én választottam ezt a hivatást, hanem ő vezetett erre, és nem egyedül akarom csinálni, hanem ő adja hozzá a kegyelmet. És jó együtt dolgozni a Jóistennel.